Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül. És hát hogyan találd meg önmagad, és hogyan ne add fel az álmaidat, legyen ez a felütés, erről beszélgetünk. Ma a vendégem pedig egy rendkívül érdekes utat járt be, mert hogy volt modell, volt ismert színésznő, PR szakértő, ma pedig már azt csinálja, amire szerintem mindig is vágyott, mert hogy néhány éve ápoló lett, és nem állt meg itt, hanem emellett egy sikeres egészségügyi weboldalt is létrehozott, tehát sok mindennel foglalkozik. A stúdióban itt van velem Németh Franciska, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Kezdjük a lényeggel, és azzal, hogy mivel szembesülhet az ember, hogyha nem a szokott utat járja. Hogyha elmondod valakinek, hogy ennyi mindennel foglalkoztál, most egyébként pedig ápoló vagy, akkor szoktál az olyan jellegű sztereotípiákkal találkozni, hogy egyébként te normális vagy?
Most már kevésbé.
Mert hogy 7 éve ezt csinálod már.
Igen, ez most már a 8.
8. évben vagy.
Igen. Az első 1-2 év az erről szólt, hogy te meddig maradsz itt, kérdezték a kórházban.
Akár a kollégák is.
Igen. Tehát ők se miért hittek csinálod benne? Ezt? Hát nem értették, hogy mit keresek ott. Az hozzátartozik a teljességhez, hogy nekem ez nem az első kórházi munkám, a mostani.
Mert ugye János kórház traumatológiája, gyermekekkel foglalkozol, igen.
Igen, hanem ez az első olyan egészségügyi munkahelyem, ahol szakképzett ápolóként dolgozom már, de korábban én dolgoztam már 2 kórházban, és ebből az első az a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet volt, ahova én a Barátok közt után mentem, ahol ugyanez az értetlenség fogadott, hogy...
Bocsánat, hogy itt közbevágok, mert hogy mondtam, hogy színésznő vagy, de a Barátok köztből is ismerhetnek a hallgatók.
Igen, mondjuk a színésznő azért szerintem nagyon erős túlzás az én esetemben, de valóban szerepeltem ebben a sorozatban egy évet, minden különösebb színészi ambíció nélkül, ezt csak így halkan merem súgni, mondani, de ez egy nagyon-nagyon érdekes lehetőség volt számomra, és nagyon örülök, hogy éltem vele. Úgyhogy az egy abszolút egy ilyen büszkesége, vagy egy ilyen nagyon jó szakasza az én életemnek, de azt én tudtam ott gyakorlatilag napok után, hogy azért nekem nem erre lesz az utam, mert hogy én azt hiszem, hogy azért a színészetet kell élvezni annak, aki csinálja, és én egyáltalán nem élveztem. Szóval nekem egy ilyen stressz halmaz volt ez az egész.
És akkor vissza a Svábhegyre.
Ugye azért, amikor én voltam a Barátok közben, akkor voltál a csúcson a nézettség, ezt lehet mondani ennek a sorozatnak. Tehát a mai napig, lassan 18 év után, ez teljesen rendszeres, mondhatni napi szinten jön szembe, hogy de te voltál a Barátok közben.
Te felismertek még a mai napig.
Abszolút.
Pedig már 8 éve.
8 éve már kifejezetten ez az egészségügyi fókusz jelen van. És igen, tehát ugye ez nagyon megdöbbenti az embereket, hogy valaki miért megy egy sikeres kommunikációs pályáról kórházba ápolónak dolgozni. Mert
legyünk
miért
őszintén,
egy Barátok
kevesebb közöttán? Pénz, nehezebb munka, több munkaóra akár.
Kinek mi a nehéz?
Nyilván,
azért például a...
De hogy ezek lehetnek, amikkel találkozol?
Ezek a sztereotípiák, igen, de mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy én dolgozom egy televíziós produkcióban, amit nem élvezek, ott is van 16 órás munkanap, és
ott is van stresszfaktor.
Hát nekem különösen volt, mert hogy én ott azért nem úgy voltam, mint hal a vízben, hanem nekem feladat volt minden, tehát kezdve a szövegtanulástól, tehát hogy nekem azért van arról egy papírom, hogy a munkamemóriám az a nulla fele konvergál, és azért így szöveget megjegyezni, hát ez nem könnyű. Hát nekem ehhez képest egy felüdülés volt a kórházi munka, tehát nekem az olyan volt minden alkalommal ott elkezdeni dolgozni, hogy éreztem, hogy én megérkeztem.
Ezt jó hallani, és egyébként, hogyha így ezt az utat még végignézzük, akkor ez egy tudatos útkeresés volt, vagy a véletlenek mindig eléd dobtak egy lehetőséget, és akkor azt mondtad, hogy oké, akkor modell leszek, oké, akkor megpróbálom a televíziós sorozatot, oké, akkor PR területen fogok dolgozni.
A kommunikációs, és vegyük ide a képernyős lehetőségeket, vagy munkákat is, feladatok azok mindig megtaláltak. Ami az egészségügyi szakmai pályámmal kapcsolatos, az mindig tudatos tervezés eredménye. Tehát, hogy én tényleg ezt szerettem volna mindig csinálni.
Mert hogy már gyerekkorodban is, ha jól tudom.
Igen.
Sebész szerettél volna lenni?
Baleseti sebész. Igen, akkor még nem a traumatológus volt az elfogadott kifejezés erre, de engem mindig ez vonzott. És nagyon érdekes, hogy valamiért mindig jön más lehetőség, ami kicsit így kifelé van, ami egy ilyen jobb, vagy ilyen nagyobb mértékű szem előtt levést kíván, amit én amúgy nem szeretek, tehát ez, hogy most itt beszélgetünk egy stúdióban, ez nagyon jó, ez nekem nagyon, nagyon komfortos, de amikor sok ember van, van ott, meg kamera van, meg... Szóval én azt nem szeretem. Amit tudom, hogy furcsán hangzik, de hogy nekem az nem jó, és mégis valamiért mindig ezek a lehetőségek jönnek, és most is nagyon intenzíven.
Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy akkor volt az egészségügy iránt ez az érdeklődésed, és volt ez a vonzalom, mondjuk ki, hogy ez egy vonzalom.
Abszolút.
Volt, és baleseti sebész szerettél volna lenni, de végül mégsem az lettél, és valami megfogott egy másik területen, ami egészségügy. A baleseti sebészet az végül miért nem játszott az életedben? Utólag is neki futhattál volna, nem?
Igen, de aztán ez egy nagyon szomorú téma számomra abból a szempontból, hogy szerintem én vagyok a legjobb példa arra, hogy mennyire téves az a kép, ami az emberek fejében az ápolásról van. Mert hogy én azt nagyon jól gondoltam gyerekként is, tehát tényleg van, amit az ember már általános iskola első osztályban is fel tud mérni, és az nekem ilyen volt, hogy a traumatológia területe az tényleg borzasztóan vonz. Hát ez megmagyarázhatatlan, tehát hogy tényleg vannak ilyen dolgok az egészségügyben, talán nagyobb koncentrációban fordul ez elő, hogy van valami olyan, ami az embert nagyon érdekli, van, aki tudja azt, hogy gyerekeket szeretne gyógyítani, nekem a baleset volt ez a...
Vészhelyzetben segíteni?
Igen. Meg azért ott az adrenalin szint az igen magas. És abból a szempontból is egy nagyon jó terület, hogy lehet tudni, hogy mit kell csinálni. Tehát nem olyan, mint a belgyógyászat, hogy most akkor hetekig nézegetjük, hogy mi is lehet a baj, és akkor vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, hanem azt látod, hogy mi a gond, és azt meg kell csinálni, és utána jó esetben, és mondjuk például az én munkahelyemen az eseteknek az elsőprő többsége egy sikerélmény van. Egy ilyen teljesen hálás dolog, de azt az ember nem tudja, nincsen benne a köztudatban a fejben, hogy itt bizonyos munkakörök mivel járnak, és én azt gondoltam, hogy így gyógyítani csak az orvos tud. Miközben ez a legnagyobb tévedés. Úgyhogy én emiatt orvosnak készültem, felvételiztem is 3-szor, nem is vettem föl, és az első sikertelen felvétel után kerültem, az előbb beszéltünk róla a Svábhegyi Gyerekkórházba, azért, hogy lássak egyáltalán kórházat belülről. Reméltem, hogy hát, ha megutálom, reméltem, hogy hát, ha visszataszítunk talán az egészet, és akkor nem is kell ezen gondolkodni többet, most akkor meg felvételizni kell, hogy erre készülni kell, és amikor én elkezdtem ott dolgozni, ugye segédápolóként, nekem se végzettségem, se tapasztalatom, semmi nem volt akkor.
És a segédápoló az a legalapvetőbb dolgokat csinálja.
Hát ez a belépő. Ez a belépő szint, ugyanakkor ezek a legalapvetőbb dolgok is végezhetők, mondjuk úgy, hogy művészi igényességgel, és ezt tudom, hogy nagyon fennhéjázón hangzik egy stúdióban beszélgetve, de én nagyon szeretem azokat a feladatokat is egy kórházban, ami hasonlóképp látványos, mint mondjuk a sérülések gyógyítása, tehát mondjuk egy beteget újra komfortos helyzetbe hozni az, hogy mondjuk tiszta környezetet teremtesz körülötte, azért abban van valami baromira felemelő, hogyha az ember jól csinálja.
És azért gondolom visszajelzés is van. Sok
hát hogy ne, tehát hogyha te már úgy mész oda, ha te már úgy mondod, hogy jó reggelt, ha úgy szólsz hozzá, ha úgy nyúlsz hozzá, az olyan mennyiségű hálát generál, ami utána viszi tovább az embert. És amikor a Svábhegyen elkezdtem tényleg ezt a teljesen banális feladatokkal járó segédápolói munkát csinálni, akkor nekem ott ez leírt, hogy gyakorlatilag az a fajta lelki közösség a betegekkel, ami nekem nagyon fontos még a technikai dolgokon túl, az tulajdonképpen csak ápolóként alakulhat ki. Hogyha valaki kórházban van, akkor az idejének körülbelül a 95%-át az ápolójával tölt, és 5-öt az orvosával.
És akkor itt egy kulcs mondat,
igen.
Hogy mennyire fontos ez a szerepkör is, vagy feladatkör.
Igen, és hogy mennyire szerethető. És aztán még egy dolgot megbeszéltünk is arról, hogy ugye az embert őrültnek gondolják, hogyha bizonyos pályákról ápolónak áll, az nyilván a fizetés kérdés, ami megkerülhetetlen, azért az ma nem úgy áll, mint amikor én elkezdtem a kórházban dolgozni, még a legelső alkalommal. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen hova fejlődni, hiszen van, nyilván van, de azért zajlik egy a folyamat, és ez a folyamat biztató. Én remélem, hogy ez tovább is fog tartani, de hogy nem az a helyzet, mint annak idején, amikor én először az ápolással így kapcsolatba kerültem, hogy szóba se jött az, hogy ezt a pályát választ. Mert most már nyilván 8 év után az ember látja azt, hogy milyen karrierutakra van lehetőség, hogy van lehetőség jól keresni, hogy ami például az Egyesült Államokban teljesen alapvetés, hogy az, hogy ápoló vagy, és van egy vállalkozásod mellett, ami nyilván valamilyen szinten, vagy hát az esetek többségében köthető ez a tevékenységhez, az egy abszolút járható út, meg egyfajta ilyen teljességet, meg komplexitást ad, ami már minden téren ki tudja elégíteni.
De
az
egyébként
embert.
Ez egy újfajta szemlélet akkor itthon.
Itthon.
És egy új generáció kell hozzá, gondolom.
Igen.
Tehát nem tudom, gondolom, inkább a fiatalok gondolkodnak így.
Én azt látom, hogy nem korosztályfüggő ez az ápolói hivatáson belül, tehát én találkoztam már nagyon demotivált, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a pályára való 21-22 évesekkel, és van olyan idősebb kolléganő, hiszen férfi és női ápolók is vannak, akiknek egyrészt a tudással lenyűgöző, tehát az elméleti és gyakorlati szinten is, másrészt mondjuk tanítanak, vagy olyan vezető pozíciót töltenek be, esetleg elmentek egy ilyen menedzsment irányba, akik mind olyan jó példával és inspirációval szolgálnak, ami számomra őket abszolút ebbe az új generációba sorolja, vagy teszi, mert szerintem ez az új generáció az egy ilyen szemléletváltás eredményeként indul, vagy kezdhet el létrejönni, és aztán persze kellenek a fiatalok bele.
És nagy számban. Mennyire hektikus egy traumatológián egy ápolónő beosztása? 12 órás munkanapok ezek? És utána egy szünet? Hogy van ez?
12 órás műszakok vannak ott, ahol én dolgozom. Ez az esetek többségében így van ápolóknál. Ez vagy nappal, vagy éjszaka, vagy hétvége, vagy hétköznap.
És hát azért ne szaladjunk nagyon előre, de van egy 4 éves kisfiad is.
Igen.
Könnyű így.
Hát nem azt mondom, hogy az én gyerekemnek mondjuk a kedvence az a nap, amikor bemegyek a kórházba, és ez mondjuk azért nagyon, nagyon nehéz. Tegyük hozzá, nem kötelező mondjuk ilyen munkarendben dolgozni, tehát én azt is szeretem az ápolói hivatásban, hogy számtalan lehetőséget rejt magában, nem csak a karrierút tekintetében, hanem én is tudok találni olyan munkahelyet, ami nem ilyen beosztással jár, és ugyanakkor megegyezően fontos az, amit mondjuk most csinálok, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ápolóként dolgozik, és mondjuk családja van, vagy mondjuk kisgyerekek mellől tér vissza a munkába, akkor lehet, hogy nem ezt fogja választani, hogy 12 órás műszakokat csináljon, és lehet ezt hétfőtől péntekig is csinálni, akár egy ilyen óvoda iskola idővel összeegyeztetve. Én most nem így dolgozom, és ez nem könnyű egy kisgyerek mellett.
Mielőtt leültünk beszélgetni, egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy neked egyébként minden sikerül?
Jaj, nem. Sőt, hát én azt gondolom,
mert
hogy...
Mert így a karrier, eddigi karrierutadat nézve akár gondolhatnánk ezt is.
Nem, egyáltalán nem sikerül minden, sőt, nagyon sok olyan esetet tudok mondani, inkább mondjuk a vállalkozásomból, ahol fel kell tudni ismerni azt a pontot, hogy egy projektet legalább átmenetileg, de el kell tudni engedni valamilyen okból kifolyólag, vagy azért, mert az életed éppen nem úgy alakul. Nyilván nem ezeket kommunikálom én sem nagyobb számban a külvilág felé, de mondjuk egy ilyen nagyobb siker, szerintem 99 kudarc jut, amelyek némelyike igen fájdalmas is tud lenni adott esetben, hogyha mondjuk nagyon hittél benne. De másrészt, aminek mondjuk azt gondolom, hogy én bizonyos esetben sikert köszönhetek, az egy elég ilyen álhatatos hozzáállás, meg egy elég erős kitartás bizonyos projektek mellett, mert a másik oldalon viszont szerintem azt is tudni kell, hogy mik azok az esetek, mik azok a feladatok, amiket viszont tűzön vizen át kell vinni. És hogyha kidobnak egy ajtón, akkor visszamászni az ablakon, és nem hagyni sehogy. Tehát nekem van olyan projektem, ami gyakorlatilag 4 évig készült, pedig az érdemi munka mondjuk 1 év volt belőle, csak annyi idő volt, mire ez az egész össze tudott állni, számtalanokból kifolyólag.
És akkor a kudarcot hogy éled meg, vagy hogy, nem is tudom, hogy magyarázod magadnak egy ilyen helyzetben?
Én hiszek benne, hogy nagyon kellenek a kudarcok. Nagyon. És egyébként nem azért, hogy ha mondjuk mit beszélgetünk, és te megkérdezed, akkor én elmondhassam, és ezáltal mondjuk kevesebb irítséget keltsen esetleg mondjuk egy szép eredmény másokban, hogy ilyen is van, hanem mert ez egy tanulási folyamat része. És az olyan nincsen, hogy az én vállalkozásom már 10 éves, és akkor én most már mindent tudok, és akkor nem tudok hibázni vállalkozók. Dehogy nem tudok. Meg én nem is szeretem ezt a hozzáállást, azért én tudok maximalista lenni, és erről le kellett nevelnem magam. Részben szaksegítséggel, tehát én jártam pszichológushoz sokat azért, hogy a saját magammal szembeni keménységemen egy kicsit újítani lehessen, de hogy én kifejezetten szeretem a kudarcokat, mert ez egészséges, és ez normális, és valószínűleg akinek kudarca van, az próbált valamit csinálni, meg létre akart hozni valamit, meg dolgozott, és az jó dolog.
Azon gondolkoztam, hogy volt vagy van-e példaképed, aki után mész, vagy aki inspirál?
Példaképpen erre régen azt válaszoltam, hogy nincs. Aztán egy időben volt egy amerikai ápoló hölgy, aki az volt, most már őt egy ideje nem követtem, mert valahogy úgy nem tudtam már együtt rezegni egy idő után vele, ő egyébként egy ilyen ápoló influencer, és nagyon sok mindenben inspiráló volt számomra, de akikkel most kelekfekszem, ilyen könyv élményekre kell gondolni, azok a hazai ápolásnak a nagyjai. Volt egy pár hetem otthon a kisfiammal kisebb-nagyobb betegségek kapcsán, és akkor sok-sok könyvet sikerült rendelnem, és gyakorlatilag ezek közül legfontosabb azok a hazai ápolás történetnek, gyakorlatilag hát kettő könyvről beszélek most, az olyan példái, amiket szerintem itt az ideje, hogy elővegyünk megint, és ezt olvasni, hogy gyakorlatilag vannak olyan problémák, amik 100 éve problémák voltak, és aztán történtek jó dolgok, de aztán mondjuk a második világháború lenullázott eredményeket, és utána valahogy nem jutottunk megint odáig, hogy hozzányúljunk ezekhez a problémákhoz jobbító szándékkal, és gyakorlatilag le van írva ezekbe a könyvekbe egy csomó olyan dolog, amit most is meg kell csinálni itthon az ápolással, amitől nem lesz minden jó, de nagyon sok minden jobb lesz, és ezek nekem őrült inspirálóak, úgyhogy ez két példaképnek mondható magyar hölgy, nyilván Kossuth Zsuzsanna az egyik, és van egy számomra nagyon, tényleg nagyon-nagyon érdekes hazai betegápoló rend volt, Kékkeresztes Márta betegápoló rend, ami tudom, hogy nagyon ilyen archaikusan hangzik, de hogy maga a történet az egyszerűen lebilincselő.
És inspiráló.
Igen.
Mit hoztál otthonról? Gondolok itt értékekre, munkához való hozzáállásra, elfogadásra, ami miatt az vagy aki, és ezt csinálod.
Hát én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, amit ők átadtak nekem, illetve nekünk. Én a kettő testvéremmel együtt nőttem fel, és azt gondolom, hogy ezt mindannyian egybehangzóan mondjuk, hogy gyakorlatilag ez a jó csomag, amit az ember otthonról kaphat, hogyha egy olyan világkép kirajzródik előttemvel azonosulni tud, hogyha lelkileg olyan dolgokat kap, amik akár a nehéz időkben segítik, akár mondjuk a sikerek idején hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember két lábbal a földön maradjon. Ezek azok a dolgok, amiket akkor is tudsz magaddal vinni, és tudsz használni, hogyha egyébként minden összedől körülötted. Tehát mi egy ilyen rendes, hát középosztálybeli család voltunk, és nem volt ez az érettségi mellé, akkor adunk egy autót, meg egy lakást, és akkor hajrá gyerekek, viszont minden olyat megkaptunk, ami ahhoz kell, hogy létre tudjunk hozni dolgokat. Hozzáteszem, nekem az első vállalkozásom az 18 éves koromban jött létre. Anyukám ügyvéd, apukám pedig adószakértő, könyvelő adószakértő, hát ő nélkülük én vállalkozást a mai napig nem tudnék csinálni, tehát azért nyilván ez egy ilyen praktikus segítség is. Hát ezek olyan dolgok, olyan nyelvezettel, meg olyan tennivalókkal, amiktől nekem a hajam égnek áll, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt házon belül egy telefonnal, vagy hát most már nem házon belül, ugye csak így a szó átvitt értelmében orvosolni lehet, úgyhogy...
És elfogadták, hogy teljesen más pályát akarsz választani, mint amilyen utat ők jártak?
Ők nagyon támogatják ezt a kezdetektől, tehát amikor én kisgyerek voltam, és apukámat megkértem, hogy lassítsunk le, szeretném látni a balesetet, amennyire az autóval lehet, akkor ő lelassított. Amikor anyukám a jogosítványát csinálta, és a közúti elsősegély könyvét elroboltam gyakorlatilag tőle, akkor tanult, amikor én azt nem olvastam. Tehát amikor én elsősegély dobozzal játszottam otthon, és még kellett bele valami, akkor azt valahonnan azért megkaptam. Tehát, hogy ők jól állnak ez, és azért még annyit hozzátennék, hogy amellett, hogy nem egészségügy is egyikőjük sem, az, ahogy ők a betegápolás kérdéshez hozzáállnak, azért ez példamutató. Tehát azt gondolom, hogy anyukám és apukám is jobb ápoló, sok ápolónál. Amikor a nagymama, mind a két oldalon volt a nagymamákkal olyan időszak, hogy kisebb megszakításokkal éveket töltöttek kórházban, az a legmagasabb szintű betegápolás, amit ők csinálnak. Tehát az én apukám a nagymamámnak, amikor ez nem olyan régen volt, hogy gyakorlatilag egy évet egy nagyon, nagyon súlyos égési baleset miatt kórházban kellett töltenie, minden nap bent volt látogatni, az elején még ugye az intenzíven, utána már a sima osztályon, megkérdezte, hogy mit szeretne enni, megmondta a nagymama, apukám megfőzte, és másnap bevitte, és van, hogy a betegnek ez kell. Igen, de ez része az ápolásnak, tehát ez nem olyan szakfeladat, ezt nem tanítják meg ilyen formában az iskolában. Én megtanultam az iskolában, azt gondolom, amit meg lehetett, illetve ez még tart ez a folyamat, de mondjuk ez az attitűd, ez azért a szüleimtől jön, hiszen én ezt láttam otthon.
Az jutott eszembe, hogy a legtöbb embernek mondjuk negyed annyi váltás van egy ember öltő alatt az életében, amit te most itt az elmúlt egy-két évtizedben végigcsináltál. Ezek a döntések egyáltalán nem viseltek, vagy viselnek meg a váltás?
Nem, azért valószínűleg ez alkati kérdés. Nekem van egy betegség, amivel együtt élek, egész pontosan ez fogyatékosságnak is, tehát ez fogyatékossággal is lehet minősítetni, hogyha az embernek éppen erre van szüksége valamiért, vagy végviszi ezt a folyamatot. Nekem ez felnőttként derült már ki. Én ADHD-s vagyok, ami ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, aminek egy
ami
ilyen
abszolút... Ami nem feltétlenül látja az ember, ha nem szakavatott ebben.
Igen, sőt, tehát amikor én erre elkezdtem gyanakodni egy pár évvel ezelőtt, hogy én érintett lehetek ebben, és mondjuk a kórházban a közvetlen munkatársaimnak, akik között van igen nagy tudású és jó meglátásokkal rendelkező orvos, mondjuk nem pszichiáter szakorvos, azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy persze menjek el, csináljuk végig a kivizsgálást, mert hát ez fontos, de biztos, hogy nem vagyok
ADHD-s. És aztán mégis kiderült, hogy igen.
Középsúlyos ADHD-m van. És ez a sok váltás, ez mondjuk kórjelző. Tehát ez annyira tipikus ezzel a betegséggel, hogy, és mint olyan, nem is nagyon visel meg, mert nem azt mondom, hogy ez természetes, de azért az ADHD is az igényli a változatosságot, hogy finoman fogalmazzak, és ez kell, ez a fajta stimuláció, meg az új újdonságkeresés is része annak, is kell a változatosság ahhoz, hogy az ember működni tudjon.
Csak hát felnőttként az ember megtanul ezzel már együtt élni.
Jó esetben azt szokták mondani, és ezt én is tapasztalom, hogy ez a betegség, ez fel nem ismert és diagnosztizálatlan és kezeletlen formában baromi veszélyes. És ha tudunk róla, hogy ez van, és én például nem szedek gyógyszert, bőven szedhetnék, tehát valószínűleg sokkal könnyebb lenne, de valahogy azért nem működnek az egyéb módszerek, technikák is. Tehát ez, hogy is mondjam. Igen, ez nehéz erről az ADHD kérdésről beszélni, mert ugye az ember mindig elgondolkodik azon, hogy ha én ezt előbb tudom, akkor hogy alakult volna az életem. De azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ezt felismerjük és kezeljük, és onnantól kezdve akkor azért könnyebb lehet a dolgunk is, illetve...
Hát a napi életünk, meg a környezetünk, hozzánk való viszonyulása is.
Hát ez a betegség, ez a környezetet maximálisan érinti, tehát hogy amennyire én küzdök ezzel, ugyanannyira küzd vele mindenki, a gyerekemtől elkezdve a párkapcsolat legmessze menőbbekig érintett ebben, és az mindenki közös érdeke, hogy ezzel foglalkozzunk.
Igen. Szabad ne feled, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen utat jártál be eddig, illetve hát ezt a témát is folytathatjuk, tehát hogy az egészségügyben megkaptad-e ettől a területtől azt, amire vártál, úgyhogy nem sokára innen folytatjuk. Okay. Vendégem Német Franciska, aki egy évtizedet dolgozott a média és a kommunikáció világába, de a szíve mindig is az egészségügyhöz húzta, és ha jól tudom, akkor a 30. születésnapjához közeledve pedig úgy döntött, hogy valóra váltja ezt az álmát, hamarosan innen folytatjuk.